Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon újongjatok Isten előtt. Mert a félelmetes Úr, mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vett alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, óvodai tanévzáró Isten tiszteletünk kezdetén először énekeljük fennállva a 47. Zsoltárunkat, a 47. Zsoltárunk első verszakát, így kezdődik, no, minden népek, örvendezzetek. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntjük a Báthori úti óvodásainkat, és természetesen az ő szüleiket, nagyszülőket, óvónőket, dadusokat, igazgató urat, tagóvoda vezetőnket. És valóban örvendezés ez a mai ünnep, na nem azért, mert vége lesz egy tanévnek, hanem azért is többek között, mert két év után újra így is együtt lehetünk, a járványos időszak bizony elvette ezt az örömet is tőlünk, hogy így is be tudjuk zárni háladó Isten tisztelettel a tanévünket. Hadd kérjem most az óvodásainkat, hogy jöjjenek ide, és Kriszti néni vezetésével mondják el mindazt, vagy énekeljék el, amit nekünk készítettek. Azt hittem, ez bonyolultabb lesz, de nagyon jól megy. Egy áldást szeretnék mondani rátok, azt tudjátok, úgy szoktuk tenni, mi lelkészek, hogy fölemeljük a kezünket, és elmondunk egy bibliai igét. Hát ti is fölemelhetitek, de igazán én szeretném fölemelni, úgyis jó lesz. Én emelem majd föl a kezemet, és mondok egy áldást rátok, Istennek az igéjével, szavával. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen. Ezzel azt kívántam rátok, hogy Isten tekintete kísérjen benneteket. Ne lépj a mikrofonra. Isten tekintete kísérjen benneteket az ő őrző, védő, gondoskodó szeretete. Nagyon ügyesek voltatok, és köszönjük szépen ezt a szép kis szolgálatot. Minden egyes szava, meg az éneknek is a szava maradjon a szívetekbe. Egy-egy bibliai igével is készültünk nektek. Azt kérem, hogy ha majd mindenki megkapta, akkor újra oda lehet menni a szüleitekhez. Jó? És akkor elmondom, hogy tovább mit csinálunk. Mindenkinek adok egyet, ezt tegye el. Nagyon szépen köszönjük, és a következőképpen történik a folytatás. Egyrészt megkérem a szülőket, hogy majd maradjanak bent itt a felnőtt istentisztelet helyén a nagy teremben. Másrészt majd az ének utolsó verszaka alatt, vagy lehet, hogy már az utolsó előtti verszaknál is, a gyermekeket tanítók, hiszen most gyermekistentisztelet lesz velünk párhuzamosan két kisebb teremében a templomban, elviszik a vasárnap iskolás vagy gyermekisten tiszteleti tanítók, és ebben úgy tudom segítséget adnak az óvónők is. Ne tessék megijedni, nem fognak eltűnni a gyermekek, jó helyen lesznek, itt maradhatnak a szülők, és a végén egyszerre fogunk végezni. Folytatódik tehát az Isten tisztelet a 251. dicséretnek az éneklésével. Az első három verszakot énekeljünk, talán már a második verszaknál is kezdődhet lassan a kivonulás, mert sok gyermek van együtt. Nem véletlen a választás sosem az éneknél, figyeljünk a szövegre is. Úr lesz a Jézus mindenit. a mi segítségünk és további Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten írott üzenetét, ugyanint a szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 97. fejezetéből, a 97. fejezet mind a 12 verséből. Bibliolvasó kalózunk jelöli ki számunkra ma ezt az ige szakaszt. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 97. fejezetének első versétől Isten írott üzenete. Uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és megemészti ellenségeit mindenütt. Villáma bevilágítja a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. Megszégyenülnek a bálvány imádók mind, akik a bálványukkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden Isten. Hallja ez Sion és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó Uram! Mert Te vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden Istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megérzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti, igazok az Úrnak, magasztaljátok szent nevét. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd köszönjük meg a mi életünket, hadd köszönjük meg ezt a kegyelmes időt, amit újra és újra napokban is megmutatsz nekünk, hiszen életünkhöz újabb és újabb napokat toldasz. De különösképpen is hadd köszönjük meg a veled való találkozásnak a lehetőségeit, az Isten tiszteletet, ott, ahol a te igéd hangozhat, a te igéddel való találkozást, akár úgy, hogy mi magunk olvasuk és csendesedünk el felette, vagy akár másokat hallunk, legyen az akár Biblia óra, vagy bármely alkalom, vagy éppen a vasárnapi Isten tisztelet. Urunk, köszönjük, hogy Te szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy van szabad hozzánk. És azt szeretnéd, Urunk, hogy ezt a szót, ezt meghalljuk, ezt megértsük, és hogy ez a szó, ez el is kezdjen bennünk dolgozni a Te éltető szavad, a Te igéd. Kezdjen formálni, alakítani. És ígéreted szerint, Urunk, egyre jobban Jézus Krisztusnak a hasonlatosságára. Adj, Urunk, ilyen átformálódást dicsőségről dicsőségre, ahogy azt az ige is megfogalmazza. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen hatalmas Isten vagy, ahogy ez a Zsoltár is előnkbe adta, hogy felette vagy minden más Istennek, és most itt kis íbetűvel írjuk mindezeket, és megvalljuk, hogy oly sok minden nőhet fel Istenként, kisistenként a mi életünkbe is. Legyen az a gazdagság, vagy az utáni sóvárgás, legyen az a szépség, vagy legyen egy ország életében a gazdasági növekedés, vagy egy adott személy, egy tárgy, amit elkezdünk isteníteni, bálványjá lenni a mi életünkbe is. Utána bizony megfordul a dolog, mi találtuk ki őt, mi helyeztük erre a polcra, a legmagasabb helyre, és utána pedig elkezdünk mi szolgálni neki. Urunk, így szabadíts meg bennünket a bálványoktól, a kisistenektől, hogy életünk középpontjába Te kerülhess, az egyedül élő Isten, akit valóban szolgálhatunk, és az ebből való kapcsolatból meg kiáradhat az öröm életünk minden területére. Kérünk, Urunk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, a mi igehallgatásunkat, áld meg magát, a te igédet. Ehhez kérjük szent lelkedet, légy itt velünk, add, hogy megértsük igédet. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, énekeljünk ige hirdetése készülve a 251. dicséretünk, a megkezdett dicséret 5. verszakát, így kezdődik. Minden teremtés dicsérje, a király Krisztust tisztelje. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom János apostol első leveléből, János apostol első levelének első fejezetéből, az első fejezet első 4 verséből. Bibliaolvasó kalauzunk ezt az igét rendelte ige hirdetési alapigeként. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg. Így szólt hát hozzánk János apostol első levele, első fejezete első versétől Isten írott üzenete. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, János apostol első levelének a bevezetését, szoktuk így is mondani, prológusát olvastuk, és néhány mondatot arról, hogy kinek is az írásával van dolgunk. Természetesen János nem a saját bölcsességéből írja le mindezt, hanem az Istentől kapott bölcsességből, az ő lelkéből, így is szoktuk mondani, az ő ihletéséből. És hát ez a János az, aki írta az evangéliumot is, tehát Jézus Krisztus életét is megírta a többiekkel együtt, de ő az, aki írja ezt a 3 levelet, hiszen 3 egymás utáni levél van itt az új szövetségünkben, a második, harmadik egészen rövidke, egy-egy fejezet. És a legvégén az új szövetségünknek a mennyei jelenésekről írott könyv, vagy röviden így is szoktuk mondani, a jelenésekről írott könyv, az is János apostolnak az írása. A levelek is már egészen öreg korában íródtak Jánosnak. Efézusnak volt ő a lelki vezetője, akkoriban így mondták püspöke. És hát talán már az időslő János át is adta a szolgálatot, ezt pontosan már nem tudjuk, Biblián kívüli hagyomány ez, de az utódok Polikárp, és az ő utódja, majd később Iréneusz is leírják, hogy az idős apostol még elment természetesen a gyülekezetbe, és bátorította a gyülekezet tagjait. És elmondta nekik sokszor azt, hogy az a legfontosabb, hogy egymást szeressétek. És ilyenkor állítólag a hagyomány szerint meg is kérdezték János, de hát miért ez a legfontosabb? És ő azt mondta, azért, mert ez az Úr parancsa. És Jánost úgy is ismerjük, mint a szeretetnek az apostolát. Nagyon sokszor beszél arról a szeretetről, amely nem csupán, hogy mondjam így, emberi, sok esetben erőlködés, hanem az a fajta szeretet, ami Istentől jövő szeretet. Az önmagát feláldozni képes szeretet. Az önmagát háttérbe tenni képes szeretet. Sőt, az önmagát teljesen odaadni képes szeretet. Ahogy Isten szeretett bennünket Jézus Krisztusban, erről a szeretetről beszél János a szeretet apostola. És most egy kicsit beletekintünk az ő levelébe, és talán figyeltünk is, hogy többször elmondja egymás után, hogy mindaz, amiről ő most itt bizonságot tesz, egyfajta tanúvallomás az övé, az igaz. Az nem mese, bocsánat, hogy ezt a szót használom. Az nem egy álomkép, amely feltűnt, vagy amely csak, így mondom, az apostolok képzeletében volt, hanem élő valóság, ha úgy tetszik, hús-vér valóság. Hogyan is mondta az apostol? Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk. És a következőképpen folytatta megint néhány verssel odébb, ahogy olvastuk, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is. Tehát, így mondom, élő valóság volt az a Jézus Krisztus, mert sokan történelem folyamán még az ő személyét, az ő történeti személyét is tagadták, hogy ő a földön élt volna egyáltalán. Azt mondja János apostol, de hát ezt mi láttuk saját szemünkkel. Hallottuk a saját fülünkkel az ő hangját, sőt, megtapinthattuk a kezünkkel az ő valóságát. És bizony így élték át az apostolok, akár az elhivatásukkor, nem egy gyógyításkor, vagy éppen a viharos tengeren is, hogy ott van Jézus köztük teljes testi valójában, vagy amikor együtt étkezett velük. És ugyanúgy tapasztalták az ő valóságát feltámadása után is, hiszen beszéltek vele, hallották a hangját, hiszen megtapinthatták őt, mint ahogy Tamás szerette volna megtapintani, akkor hiszi el is, amikor megjelenik a feltámadott Úr, akkor valóban leborul az ő valósága előtt Tamás. Tehát azt mondja János, hogy az, amit mi hirdetünk, az valóság. Azt mi láttuk személyesen, tapasztaltuk őt. És János különösképpen is látta őt úgy is, mint akit megfeszítenek. Ő az egyetlen a 12 apostol között, aki ott van a keresztre feszítésnél. Látja valóságosan meghalni Jézust. És utána pedig ott van a nyitott sírnál is. Péterrel együtt ő a másik, aki beléphetnek a sírba is. Így írja le mindez János apostol, hogy ő látott és hitt. Azaz, bár még csak ott a lepedők voltak, összegöngyölve külön a fejkendő, külön ami a testet takarta, de ő mögé látott mindennek, ami már ott nincsen. De aztán tapasztalták a feltámadott valóságában, hogy ő valósággal él. Kedves testvérek, miért is mondom ezt ilyen hosszan? Azért, mert valakiknek még ma is kérdés ez, hogy egyáltalán létezett-e Jézus, hogy ő a földön élte, hogy ő történeti személy volt-e. És a Biblia erről tesz bizonyságot nagy erővel, különösen János apostol. De teszi ezt azért is, mert akkor ott az első század vége felé, amikor megírja ezt a levelét az Efézusban lakóknak, meg a környékbeli gyülekezeteknek, egyfajta közepe volt ez Efézus Ázsia tartományának, sokan tagadták Jézusnak a történeti személyét. Azt hirdették sokan, hogy egyfajta látszatteste volt. Hát hogyan képzelhetjük mi, mondták ezek a tévtanítók, hogy az élő Isten testben jött a földbe, olyanban, mint mi vagyunk. Hogyan vehette magára ezt a mulandó testet, az örökké való Isten? És János ellenükben is írja azt, hogy amit ezek a tévtanítók mondanak, az nem igaz. Hiszen mi láttuk őt. Hiszen mi hallottuk őt, hiszen mi tapasztaltuk őt. Élő, hús, vér, valóság volt. És való igaz. Honnan is indul ez a történet? Mert ez volt a kezdő szava ennek a levélnek. ami kezdettől fogva volt. És nem is ott indul Jézus Krisztusnak az élete története, amikor a Földön megjelenik, hanem az örökké valóságban. És két igét hagy idézek, egyrészt a Biblián kezdetét, a teremtés történetet, ugyanez a szó szerepel kezdetben, és így folytatódik, teremtette Isten a mennyet és a földet. És végig a teremtés történetben többes számban olvashatjuk azt, hogy teremtsünk. És valóban az élő Isten teremt, aki szent háromság. Hiszen hogyan másként is lehetséges az, hogy Isten szeretet, hogyha ő egy személy lenne. És valóban ebben a hármasságban, de mégis szent egységben jelentette ki magát köztünk. Ez a belső szeretet közössége, hogy az Atya szereti a Fiút, hogy a Fiú az Atyát, és köztük a Szent Lelket, ebből a szeretet közösségből lett-e világ. És azt mondja János apostol, hogy ez már kezdetben ott volt, aztán egyszer megjelent a Földön. És ahogy János evangéliumának a kezdetében is hagyolvassuk bele, hogy ami egyszer ott volt, az hogyan is jelent meg itt a Földön, így írja, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Így folytatja. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. És egy verset még ebből, a 14., az így szól, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves testvérek, első üzenetként hagy legyen ez rögtön köztünk itt, hogy az, akiről mi beszélünk, az, akiben mi hiszünk, ha már az élő valóság az életünkben, történeti valóság. De az ő léte, valósága az nem itt a Földön a megszületéssel kezdődik, az első karácsony története ez, hanem ő ott van az Atyánál, kezdettől fogva. Az ő léte ilyen végtelen lét. És az időnek egy pontján testé lett a Földön. Szóval János apostol róla tesz bizonságot, és mit is mond, hiszen a teljes mondat az így hangzott, nagyon nehéz egyébként visszaadni itt az eredeti szöveget, és a magyar fordításunk rögtön az első vers végére helyezi azt, ami csak a harmadik versben szerepel, hogy értsük is, hogy miről van szó. Hagy olvassam még egyszer az első verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Tehát így nevezi János apostol Jézus Krisztust az élet igéje. Azaz Istennek az örök szava, igéje. Az ő, így mondom, hogy mindent létrehozó szava, igéje. És később pedig hozzá is teszi, hogy ez az örök élet. A következőképpen olvastuk ő ezt, hogy megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet. Kedves testvérek, a következő üzenet ennek a rövid kis ige szakasznak, hogy János így beszél Krisztusról, mint aki az élet. Méghozzá nem is csupán a földi, hanem azt mondja az örökkévaló. Ő ezt hozta a földre. Az az örökkévaló élet, amit mi az első emberben, Ádámban elveszítettünk, az benne újra lehetővé vált a második Ádámban, Krisztusban. Máshol így hívja az ige. Azt mondja János apostol, hogy ez így igaz, hogy ez az élet benne megjelent a Földön. És ez az élet most már nem csak az övé volt, azért jött, hogy a benne hívők mindebbe az életbe kerüljenek bele. A következő dolog, amiről beszél az igénk, következőképpen olvastuk, Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. A következő ilyen nagyon fontos kifejezésünk ebbe a szakaszba ez a szó, hogy közösség. És azt hiszem, a minden napokban is teljességgel értjük ezt a szót. Itt az eredeti szövegben különösképpen is arra a kapcsolatra használták, ami a házassági közösség és kapcsolat. Érdekes, megjegyzem még talán azt is, hogy igen, az üzleti kapcsolatokra is megjelent ez a szó, meg a közös bérleti viszonyokra, de legjobban a házastársi kapcsolatokra. Ott, ahol a másikkal legjobban közösségbe kerülünk, sőt, összekapcsoljuk bele az életünket. Sőt, igazán már elválaszthatatlan az a két élet. És bizony talán tapasztalták már, vagy hallották már olyanok, akik válásról hallottak, hogy maguk váltak, hogy bizony ilyenkor ez az élete sérül, hogyha megpróbálják szétfeszíteni. Azt mondja János apostol, hogy igen, ilyen közösségben lehetünk mi veletek, és ilyen közösségben lehettek ti az Atyával. Érdekes ez a vonatkoztatása, hiszen azt mondja, hogy igen, mi láttuk őt, hallottuk őt, mi voltunk az első szemtanúk. Mi elmondjuk nektek, a következő nemzedéknek, akik még ott Efézusban éltek, és majd a többiek is azóta eltelt 2000 esztendő, és mindig hallják mások bizonságtételéből. Tehát így mondom, hogy a láncolat az visszavetíthető a kezdetekhez. Azt mondja, hogy ez a közösség, ami ott kialakult, az a fiúval, a Jézus Krisztussal, és velünk abban, bizony ebbe a közösségbe ti is beletartoztok. Nem csupán ennek a révén, hanem Isten velünk keres közvetlenül közösséget. Emlékszik arra, hogy Jézus hogy szólította az Atyát. Nagyon érdekes ez a megszólítás. Nem csupán úgy, ahogy meg is tanultuk a mi Atyánkban, bár ez is egész közeli megszólítás már, hogy Atyánknak szólíthatjuk őt, hanem később azt is olvassuk, hogy Jézus Abbának szólította a mennyei Atyát. Ez pedig nagyon érdekes kifejezés, valahogy úgy lehetne visszaadni, hogy apuka, bocsánat, apuci, akár így is. Tehát egészen közeli, szoros kapcsolatot mond el ez a fajta megszólítás. Tehát az élő Isten az nem egy félelmetes valaki, hanem egy nagyon közeli valaki a Krisztusban, aki ennyire közel jött hozzánk, ennyire szoros kapcsolatban lehetünk vele, ennyire elmondhatunk neki bármit, mint ahogy egy nagyon jó apa-gyermek közti kapcsolatban ez lehetséges. Bár tudjuk, hogy az csak a minta, a tökéletes az valóban a mennyei Atya és az ő gyermekei, a lelki gyermekei között lehetséges. Tehát azt mondja itt János apostol, hogy ez a legfontosabb, azért beszélünk róla, azért mondjuk el újra és újra. Egyrészt mi ezt tapasztaltuk közvetlenül, ott volt velünk. Hallottuk, láttuk, megtapinthattuk, de ez ma is lehetséges. A mennyei Atyával való közösség, hiszen Krisztusban lehettünk mi is az ő gyermekei, meg ti is Krisztusban lehettek az ő gyermekei. Kedves testvérek, ebből következik még valami, hiszen ez a következő üzenete ennek a rövid kis ige szakasznak azt mondja ezt, azért írjuk meg nektek, ez volt az utolsó ige, amit felolvastunk, hogy örömünk teljes legyen. Hadd idézzem a János evangéliumának 3 ige versét, a 16. fejezetben olvassuk mindezt. Jézus Krisztus már az ő halálára készül, előtte a következőt mondja a tanítványoknak. János evangélium a 16. fejezet, 20., 22. és 24. vers. 20. vers. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. 22. vers. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És a 24. vers így szól még ebből a szakaszból. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Kedves testvérek, talán értjük már, hogy miért is írja János apostol mindezt, és nagyon érdekes, így is lehet érteni ezt a szakaszt, vagy vannak olyan tevér töredékek, ahol ez van, hogy örömetek teljes legyen, bár itt elsődlegesen így olvassuk, hogy örömünk teljes legyen, mondja az apostol. Ez neki is öröme, hogy valaki megtalálta a közösséget az atyával és fiúval, és ebből a közösségből öröm származik. Az öröm pedig azt jelenti, hogy nem egyfajta múló boldogság. Ez az öröm ez úgy tölti el az embert, hogy akár a külső körülmények közepette vagy ellenére is öröm. Akár a nehézségben is öröm, amikor az ember elsősorban így mondom, hogy inkább bánatban lenne. De öröm lehet, így mondom, egészen nagy bajok, gondok közepette is, ami el nem múló öröm. Hagy olvasak még föl egy szakaszt a zsidókhoz írt levélből, ahol a kettőt különösen is összeköti, hogy Jézusnak hogy volt meg ez az öröme. És ez az ő öröme is, bár érdekes, a szenvedéseken átvezetett, de azért, hogy nekünk örömünk legyen. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 2., 3. vers. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, ez jelenti az az öröm, amiről az apostol itt beszél. Ez jelenti az az öröm, amely a Krisztusban élő emberben lehet. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon sokszor külsőképpen egyfajta mosoly, vagy ilyen öröm és ilyen derű van az arcán, hanem azt a belső örömet jelenti, ami, ahogy mondtuk, a nehézségek, a keserűségek, a külső körülmények között is megvan az emberbe, sőt, szétárad az életében. Egy kis történetet hagy mondjak el, talán jól szemlélteti mindazt, hogy milyen öröm lehet az emberé. A történet az amerikai, és Disneylandnél játszódik. Hát manapság lehet, hogy már Disneylandet így nem ajánlanánk a gyerekeinknek. Tudva azt, hogy mi mindenben megy bele, manapság ez a fajta Disneyland is, de a történet az egy régebbi történet és valós történet. Jeremyről, egy kisfiúról van szó, aki egyébként egy jó tanuló volt az iskolában, és nagyon szerették a tanára is, kisdiák volt még, aki mindig készült az órákra, mindig mosolygós volt, és mindig odafigyelt, és ezt a kisfiút elvitték Disneylandbe. És ahogy megérkezett, látta azt a hatalmas parkolót rengeteg autóval, és hát megkapta a jegyhez való pénzt is. Egy kis vonat vitte el a jegypénztárig, megvásárolta a jegyet, és ez annyira megtetszett neki, hogy újra és újra felült erre a kis vonatra, és oda-vissza vonatozott. És hát másnap, amikor megjelent ragyogó arccal az iskolában, fején egy baseball sapkával, rajta Mickey egérrel, akkor megkérdezték tőle a tanítói, hogy hol voltál? Hát Disneylandben voltam. És mi tetszett benne a legjobban? És elmondta a kisfiú, a vonatozás. És hát további kérdésnél kiderült, hogy nem is jutott tovább a jegypénztárnál, és azt a vonatot, ami elvitte őt a jegypénztárig, egész nap azt használta ki. Nem látott belül semmit a többi játékból, és valahogy, érdekes ez a kis történet, hagy alkalmazzam erre, valahogy sokan így vannak a Jézus Krisztussal való örömmel is. Talán látják mások arcán ezt, vagy mások életében ezt az örömet, de ők maguk nem jutnak tovább, mint csak, bocsánat, így mondom, a jegypénztár. Talán megértik Istennek az elhívását, de nem lépnek be Isten országába, nem lépnek be Isten örömébe. És nem lesz igaz rájuk mindaz, hogy mennyi minden áldást kaphatnának a Jézus Krisztusban való örömből. Kedves testvérek, néhány igeverset olvastunk csak el innen a Jánosi első levél bevezetéséből. Hadd foglaljam össze ezt a néhány fogalmat, hogy tudjuk is hazavinni, aztán remélhetőleg a többi dolog is erről eszünkbe fog jutni. Egyrészt elmondta az apostol az, hogy akiben mi hiszünk, hogyha nekünk már Urunk Jézus Krisztus, ő történeti valóság volt. Ő valóban itt élt a földön. De az ő élete nem a földön kezdődött, hanem az örökké valóságnál. Már a teremtésnél ott volt a Szent Háromság egy Isten második személye. Aztán egy adott pillanatban a földre jött, földre született. És ennek voltak tanúi, a 12 apostol is. János talán különösképpen is, hiszen ő látta őt meghalni a kereszten is, volt az üres sírban is, meg látta őt feltámadásokor. És hát kiről is beszél? Az élet igéjéről. Így beszél itt róla. Aki az életet, az örökké valót is elhozta számunkra. Mi következik ebből? Hogy közösségünk lehet vele. Nekik is, az apostoloknak is közösségük volt vele, Jézus Krisztussal. És ebből a közösségből ki is árad valami ránk, az pedig azt mondja, ez az öröm. És azt szeretné, hogy ez az örömünk, ez teljes legyen. Hogy ebben növekedjünk. Kedves testvérek, talán lehet egyfajta házi feladat is, hogy tovább olvassuk a levelet. Következő vasárnapra már más lesz az alapigényt. Egy kicsit csak beletekintettünk ennek a levélnek a kezdetébe. De jó ebben újra és újra, így mondom, megerősödni, ki is a mi Urunk, hogy ő itt élt a földön, és hogy a vele való kapcsolatból mi is következik, bizony, az öröm. Így legyen. Ámen. Hadd kérjem, hogy úgy, ahogy szoktuk, csendesedjünk el imádságban, és ez csendes imádság, tárjuk ki szívünket Isten előtt, mondjuk el a mi saját imádságainkat, majd ezek után közösen, hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük, hogy a benned bízóknak az életében szétáradhat ez az öröm, megmagyarázhatatlan ez sok esetben, hiszen nehézségek között talán még jobban, és a veled való kapcsolat az még szorosabbá válik. Urunk, add, hogy ezt is tapasztaljuk meg a nehézségek idején, hogy te ott vagy mellettünk, hogy egyre jobban szeretsz bennünket, és ez az öröm, ez szétáradhat a mi életünkben. Hadd kérjünk, Urunk, arra is, hogy ne csupán hallgatói legyünk mi az igének, hanem legyünk annak megtartói. Bizony ne úgy járjunk, ahogy Jakab apostol is említi levelében, hogy sokan csak beletekintenek az igébe, mint egyfajta tükörbe, de mikor látják az ő rendezetlen voltukat, hol kellene kiigazítani, akár a külső frizurát, vagy az arcon lévő dolgokat, vagy a ruházaton, akkor ezt nem teszik meg. Bizony ne így legyünk mi az igével sem, akik csak-csak beletekintünk abba, de utána nem rendezzük a lelki életünket. Adorunk, hogy merítsünk az igéből, hogy a szerint éljünk, és maga Krisztus is ezt mondta, nem az megy be a mennyek országában, aki csak mondogatja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Urunk, add, hogy ilyen cselekvői legyünk annak. Hadd kérjünk, Urunk, hálaadásképpen is az elmúlt tanévért, az óvodai tanévért is. Hadd köszönjük meg a gyermekeket, békességben járhattak naponta az óvodába. Bizony, ez sem természetes, ez sem adatik meg mindenkinek. Köszönjük azt is, hogy ott voltál az óvodában velük, gondot viseltél rájuk. Hogy te voltál az, aki naponta erőt adtál a velük foglalkozóknak, óvónőknek, dadusoknak. Köszönjük, Urunk, hogy ez is a te kegyelmedből történt. És hadd kérjünk is, Urunk, az elkövetkező időszakra, a nyárnak az időszakára, hogy te légy velük, te légy mellettük, és adj bölcsességet a szülőknek is, hogy hogyan töltsék ki helyesen és jól is hasznosan ezt a hosszú nyári időszakot. Add, hogy legyen helye a lelki növekedésnek, hogy jussanak el hittanús táborokba ezek a gyerekek, hogy olvassanak nekik otthon a gyermekbibliából, vagy éppen a felnőttből megmagyarázva mindazt, amit ott hallanak, hogy ők is megértsék. És Urunk, hadd kérjünk így áldást a családokra is, családon belüli kapcsolatokra, házastársok között, szülő-gyermek kapcsolatában is. Te légy az, aki megszenteled ezeket a kapcsolatokat. Nem csak vérségi kötelékek lesznek, hanem te benned megszentelt kapcsolatok is. Így kérünk, Urunk, hogy légy velünk. Így kérünk, hogy ha már benned élünk, akkor minél többet tanuljunk rólad, és minél jobban hasonlítsunk hozzád. Ha pedig még nem vagyunk a tieid, akkor kérünk téged. Lépjünk veled közösségre. Kérünk, hogy hitáltal költözz a szívünkbe. Köszönjük, hogy Urunk ehhez szent lelkedet adott. Így kérünk, áld meg gyülekezetünk egészét is, áld meg a következő nyári heteinket, a szolgálókat, a mindennapi szolgálatot, gyerekek, ifjak, vagy éppen felnőttek között. Add, hogy ez is a épülésnek az alkalmai lehessenek. Így kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetést. Befejező énekünk a 809. dicséret. Mind az 5 verszakát énekeljük el. Egyszerű a dallam, szerintem, aki nem ismerte, az is könnyen be tud kapcsolódni. Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Thank you. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Áldás, békesség.